Azt mondják sokan, hogy a Bibliát meghamisították. Azonban Isten gyermeke láthatja a Bibliát beteljesedni maga körül, akinek Isten megadja ajándékba, hogy megérthesse a Bibliát, az a saját szemével láthatja a Bibliát beteljesedni maga körül. Láthatja azt, hogy vannak különböző emberek az ő környezetében, a Biblia különböző szereplői, akik egy-egy bibliai történetet beteljesítenek, szó szerint. Nincsen szükség arra, hogy meggyőzzünk bárkit is arról, hogy a Biblia igaz. Nem az a mi dolgunk, hogy valakit meggyőzzünk arról, hogy a Biblia igaz, mert ez lehetetlen. Lehet szópárbajozni a végtelenségig. Semmit nem ér. Egy ateistát, vagy materialistát, vagy egy valakit, aki nem kapott Istentől elhívást, a legbrilliánsabb érvekkel sem tudok meggyőzni arról, hogy a Biblia igaz. Ezért a részemről bűn, bárkit is győzködni, tékozlás, időpazarlás, sőt, engedetlenség Istennel szemben. Kár ezzel foglalkozni. Csak Isten győzhet meg valakit arról, hogy a Biblia igaz-e vagy sem. Senki más. Egyszerű történet, egyik legkedvesebb történet. János evangéliuma, 9. rész. A vakságról beszél Jézus. A vakot meggyógyítja. Óriási botrány. Fellázad a papság, fellázadnak a vallásos emberek. Számon kérik Jézust. Támadják. Ördögnek nevezik meg minden. És volt, aki megkérdezte, hogy kinek a bűne miatt volt vakad az ember. Öröktől fogva. A saját bűnei miatt. Vagy pedig a szülei bűne miatt. Ő pedig azt mondja, hogy egyik sem. Azért volt vak, születésétől fogva, hogy ő benne nyilvánvalókká legyenek Isten cselekedetei. A testi elme ezt nem fogadja fel. Tudom, mert ismerem a testi elmét. Vádoltam Istent, aki engemet megmentett. Ottalmazott egész életemben. Sokszor vádoltam, amikor az elmém rabja voltam, a bűnös elmém rabja voltam, vádoltam Istent. Igazából nem haragudhatok senkire, hogyha vádolja Istent, aki nem érti a Bibliát. Legtöbben az Új Szövetséget sem értik, az Új Szövetséget még kevésbé. Azonban, aki az Új Szövetséget nem érti, az Új Szövetséget nem értheti. Hazugság az, hogy nekünk csak az Új Szövetségre van szükségünk. Aki nem értette meg az Új Szövetséget, a Teremtés könyvét, az nem veheti hasznát az Új Szövetségnek. Lehetetlen. Ez pont olyan, hogy azt akarom, hogy engemet meggyógyítsanak röntgen nélkül, van egy belső vérzésem, vagy egy agytumor, vagy valami, és azt várom, hogy engemet meggyógyítsanak röntgen nélkül. Azt sem tudják, hogy hol vágják fel, hol fűrészeljék a koponyámat. A röntgenkép az az Ószövetség. Azért van szükség az Ószövetség történeteire, hogy az ember meg legyen röntgenezve azáltal, meglássa, hogy ki ő valójában, hogy élt, melyik Ószövetségi szereplőnek az életét élte többnyire. Miből kell őt meggyógyítani? Aki nem ismeri az Ószövetséget, nincs, hogy megismerje Krisztust. Hát az Ószövetségben az ember felismerheti magát, az ő bűneit. Annélkül az ezotéria, a New Age vallások azért fognak mellé Jézus Krisztust illetően, mert ott nincsen felismerés, hogy csak ilyen lebegés, ilyen levitálás van, egy ilyen hamis levitálás föld felett. Amikor az ember ejteti magával, hogy ő spirituális, miközben súlyos bűnök által van megkötözve, az önmegváltás széles útját járja, amely a kárhozatba visz, hogyha Isten meg nem ment. Vissza János evangéliumának a 9. részéhez. Azt mondja az Úr Jézus, hogy sem az ő bűnei, sem a szülei bűne miatt volt vak ő születésétől fogva, hanem azért, hogy nyilvánvalókká legyenek benne Isten cselekedetei. Meglátogattam kedves barátomat, Ibolyát meglátogattuk, és hát hatalmas örömben volt részünk, ott volt atyánk lelke, velünk volt is. Kijelentette magát nekünk. És, hogy mondjam, minden ember közül, akit én valaha ismertem, valakivel találkoztam, hát azt kell mondjam, hogy emberi szemekkel nézve az Ibolya élete volt a legnyomorúságosabb élet. Talán. Biztos vannak nyomorúságosabbak is, mint az ő élete, azonban én nem igazán találkoztam nyomorúságosabb élettel, élet sorsa, hogy valaki ilyen sok sorscsapást kapjon. És persze ezt most firtathatnánk, hogy az ő bűnei miatt, vagy pedig a szülei bűnei miatt, tök mindegy. Mert megtörtént az, amit a Bibliában olvashatunk, a vakról, hogy azért került ő abba az állapotba, azért élte ezt a sorsot ő, hogy az ő életében nyilvánvalókká legyenek az Isten cselekedetei, hogy az ő élet által is kiben van alázat, megérthesse, hogy a földi lét az nem élet. Nem azért vagyunk a földön, hogy éljünk, mert itt nem lehet élni. Tehát mi az életen kívül vagyunk. Elhagytuk az Édent, az első halálban vagyunk. Tehát teljesen mindegy, az embernek milyen sorsa van. Tök mindegy. Van, aki gazdag, van, aki szegény. Van, aki beteg, van, aki egészséges, van, aki nyomorúságos, van, aki vidám. Ez mind mindegy, emberek. Mind. Minden mindegy. Teljesen mindegy. Az üdvösség tekintetében teljesen mindegy. Most én elmondhatom, hogy ha én a kedves barátomra testi szemekkel néznék, akkor volna okom sajnálni őt, hogy neki nem olyan élete volt, mint a legtöbb más nőnek, női személynek. Nehéz sorsa volt, és sok fájdalmat kapott fizikailag meg, megmérettetést meg, küzdelmet meg, nyavaját meg, betegséget meg. Hogyha a testi szemeimmel nézem, ezoterikus, ilyen nyújt szemekkel nézem, akkor ő egy szerencsétlen, akkor Isten igazságtalan. Biztos, hogy kell legyen reinkarnáció. Biztos elcseszte az előző életében, hogy neki ez a sors jutott. És aztán majd talán a következő reinkarnációjában hercegnő lesz valamelyik másik bolygón. Nem, emberek, nem erről van szó. De arról van szó, hogy üdvösség szempontjából teljesen mindegy, hogyha valaki gazdag, vagy valaki szegény, vagy egészséges, vagy beteg, tolószékes, vagy tornász, vagy teljesen mindegy. Teljes mértékben mindegy. Miért? Azért, mert én láttam embereket, egészséges embereket, szép embereket, sikeres embereket, gazdag embereket, akiknek nem ért semmit, sem a gazdagság, sem a szépség, sem a siker, semmi. Semmi nem ér semmit. Teljesen fölöslegesen voltak gazdagok, vagy sikeresek, vagy szépek, vagy szabadok, szabadosok. Nem használt nekik a siker, a gazdagság, a szabadság. Ennek az embernek pedig a nyomorúság, a fájdalom, a megpróbáltatások, a betegségek, az üldöztetés sokat használt. Hát ő benne látom a gyermeket, a szabad lelket. A szabados emberekben, akik külsőképpen szabadok, egészségesek, megvan mindenük, bennük nem látom a szabad lelket. Legtöbb emberben, legtöbb barátomban, még bizonságtevőkben is, a megkötözöttet látom, akik még mindig meg vannak kötözve. Földi vágyakkal, testi vágyakkal, kiú reményekkel, hogy majd csak eljön a földi mennyország számukra. És ő benne pedig azt látom, hogy minél több rossz dolog történt vele ebben az életben, a valóságban, lélekben, annál több jó történt vele. Pontosan, mint a szegény Lázárral, aki koldusként élte az életét, és nem volt semmije. A kutyák nyaldosták az ő sebeit, és megkapta a legtöbbet ajándékba Istentől. Tehát az üdvösség szempontjából, kinek mennyi pénze van, előnyös, meg hátrányos helyzetű, teljesen mindegy. Az nem mindegy, mert nem teljesen mindegy, mert boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, ezt mondja az Úr Jézus, nem a gazdagok, és nem az okos, intelligens emberek, hanem a lelki szegények, akiknek a lelkire nem tapad sok fölösleges dolog. És közben beszélgettünk, neki is elmondtam ezt a történetet a vakkal. Én még láttam, találkoztam ilyen emberekkel, hasonló emberekkel, mint ő, akiket az Úristen arra válaszott ki, direkt erre a sorsra válaszott ki, és pont ahogy írja Ézsajás, a proféta, a legtöbb ember azt gondolná, hogy átverte a sors őket. De nem, emberek, nem. Aki kapott lelki látást, azt tudja, hogy nincsenek átverve. Az az örökség, amit kapnak egyesek, a sors üdvözöttek közül, az mindenkinek jó volna. Mindenki szeretné azt az örökséget, de nem mindenki kapja meg. Mert a legtöbben a földi örökséget választják. Az igazi örökséget, ami örök, valódi örökség, nem idéglenes örökség, az örök érvényű örökséget lecserélik a mulandó, rothadó örökségre. Amiket felsorolt, hogy miket élt meg ebben az életben, tehát ő is belátja egyértelműen, hogy azt emberként lehetetlen elszenvedni, lehetetlen túlélni egyszerűen. Már eleve egy olyan betegséggel született, örökletes betegséggel, ami garantálta számára a rövid életet. 5 testvére már el van temetve, viszonylag fiatalon meghaltak, és ezt ő is örökölt, ezt a szív problémát, meg minden más problémát, minden nyavaja beleállt. A gázpalack elrobbant, kirepült az ablakon, az ajtón, házból. Olyan dolgokat élt túl, ami megcáfolja az általunk ismert fizika, meg mindenféle tudomány, természettudomány, összes törvényén szinte. Tehát akkor igaz, hogy ő a vak a Bibliában. Ő a jelenlegi életével, ő az a vak ember a Bibliában, akit Isten azért helyezett közénk, hogy az ő nyomorúságában, az ő gyötrelmeiben, fájdalmaiban, betegségeiben, szenvedéseiben, hátrányos helyzetében megmutatkozzon Isten dicsősége. Én sajnálom azt, hogy nem tudom úgy leírni a történetet, ahogy azt le kéne írni. Ezek csak emberi szavak. Hogyha a legjobb szavakat használnám, akkor sem tudnám átadni tökéletesen, mert nem lehet. Tehát, hogyha valaki vak, mert be van vakulva a siker által, a pénz által, a földi siker anyagiak által, vagy élvezetek által, meg örömök által, meg bármi által, annak én magyarázhatom, költői eszközökkel, metaforákkal, jelzőkkel, meg különböző, úgy sem fogja megérteni. Ezt az ember lélekben kell megértse, akinek Isten megadja ezt a kegyelmet, hogy a lelke megnyíljon, megérti. Talán az én szavaimból is. Egyébként van néhány beszélgetésünk, fel van téve a YouTube-ra, a kiáltószó.hu-ra, hogyha bérod azt, hogy Ibolya, akkor majd fogottan kidobni olyan találatokat, amelyben ketten beszélgetünk bizonyos dolgokról, különböző élményekről, amelyek teljesen abszurd, felfogadatlan élmények. Most is így felemlegette, hogy fél éven belül 5 sztrókja volt, 5 fél éven belül, és az orvosok, akik megvizsgálták, csak néztek ki a fejükből, egyszerűen nem értették, fel sem foghatták. Amikor megérkezett a mentővel, Csíkszeredával, az orvosnő valósággal félt, akkor meglátta, hogy mi történt vele, így retteget, hogy nincs agy megmenteni, tehát irreális. Egymástán akkor is kapott, vagy 2, 2 sztrókot, és féltette az ő életét, az orvosnő. Ibolya meg nevetett. Nevetett az orvosnőnek, és bizonságot tett az élő Istenről, az ő kegyelméről, az ő szeretetéről. Valaki addig a pillanatig nem hitt volna Istenben, onnantól kezdve már muszáj lett volna higgyen benne. Bármilyen tudományokkal bír, vagy bármilyen emberi értelemmel bír, el kell fogadja, hogy van élő Isten, aki felülírja az általunk ismert földi törvényeket is, és megmutatja az ő gyermekében önmagát. Mert ez történt Ibolyától. Másik barátom, kiről tettem említést már többször is, hogy most 2 éve meghalt. Atyánk visszahozta őt 1 óra után az élők sorába, vagyis az élők húzás visszahozta a földi létbe, így pontosabb. Ő is egy alkalommal elmesélte, hogy mi mindenem ment keresztül ebben az életben. Milyen betegségek, meg megpróbáltatások, meg tehát emberi értelemmel felfogadatlan szituációk, amelyek következtében ő sokszor meghalhatott volna, de Isten nem engedte. Majd, hogyha lesz kedve, akkor egyszerűen is elmondja, hogy mik történtek vele. Egyszer majd elbeszélgetünk is. Elmondja, hogy mik történtek vele. És persze én úgy vagyok ezzel, hogy a Jézus mondta, hogyha a szavaimért nem hisztek, akkor legalább a csodákért higgyetek. A csodákért, amiről beszámolhatok, hogy mik történtek, vagy miket láthattam, miről szerezem tudomást ezen az úton. Bár azért, tehát maga a csodák, hogyha arra ösztönöznek valakit, hogy higgyen, akkor úgyis megéri. Tehát kezdésnek nem rossz, ha valaki a csodákét kezd hinni. Persze, ennél sokkal többre van szükség. Tehát Isten nem azt akarja, hogy mi a csodákét higgyünk neki, hanem azt akarja, hogy ismerjük őt meg. s az ő ismeretében örömködjünk. Az, hogy kezdünk hinni, az itt most. Valaki meggyógyult valamilyen betegségből. Oké, rendben van, az jó. Nagyon jó. De többre hív Isten minket. Sokkal többre. Nem az a lényeg, hogy valaki visszajött a halálból. Mert tegyük fel, hogyha valaki visszajön a halálból, Lázár, visszajön a halálból. De hogyha ő nem támad fel a lelki halálból, akkor hiába jött vissza a halálból, a testi halálból. Nem mindegy. Ha úgyis meg fog halni, és a lelke nincsen feltámadva, akkor teljesen mindegy neki, hogy visszajött a lelki halálból, vagy nem jött vissza, vagy a testi halálból. Tehát az, hogy valaki feltámad a testi halálból, tegyük fel most, mit tudom én, minden hónapban 10 ember feltámad a Gyergyóban a testi halálból, az mind semmi emberek. Az semmi. Mert ha a lelke nem támad fel, előbb-utóbb még egyszer meg fog halni, és el fog kározni a lelke. Kárba fog veszni az ő lelke. Ez a barátom például, amit látott akkor, amikor meg volt halva, az nem más, mint a szegény Lázárnak a történetében, ami le van írva. Akkor a gazdag ember be van zárva, egy olyan helyen van, ahonnét ő láthatja Isten dicsőségét távolról, de oda nem mehet be. Nem mehet be Isten dicsőségével, be van zárva, örökre el van zárva a világosságtól. Ő ezt megtapasztalta. Valaki kételkedne abban, hogy a szegény Lázár története az igaz és valóságos, az nem csupán egy allegória, hanem valóságos. Hát itt van ez a kedves barátom, aki meg volt halva egy órán keresztül, elvérzett, úgy halt meg, elvérzett. És amikor már félretették, és már le volt jelentve a családnak, hogy ennyi meghalt, ennyi volt, Isten visszahozta, feltámasztotta őt, és elmondta, hogy mit látott odát. És ezt úgy mondta, hogy ő a Bibliát nem ismerte. Egyáltalán nem ismerte a Bibliát. Isten neki azt mutatta, azt a történetet mutatta meg. Ő azt élte meg a gazdag ember perspektívájából. Tehát ő volt az a gazdag ember, aki örökre el volt választva az élettől. Annyi különbséggel, hogy nem tűzben volt, hanem egy sötét helyen, bezárva. És tudta, hogy örök az állapot. Persze az, hogy Isten neki megkegyelmezett. Ezt Isten nem teszi meg mindenkivel. Hát másképp, hogyha mindenkivel megtenni ezt Isten, akkor senkit nem érdekelne. Az, hogy komolyan vegye Isten szavát. Mindenki azon szól, hát aztán majd Isten feltámaszt. Aztán majd visszajövök. Ne. Ez megtörténik egy emberrel az 1000 közül. De bocsánat, sokat mondtam persze. Egy emberrel a, mit tudom én, talán több millió közül. Igen. Egy ember a millió közül történik ez. Isten visszahozza. Hatalmas nagy sztorik vannak az interneten, Amerikából persze. Meg volt halva 2 percre, vagy 3 percre, meg ilyenek. Az ember 1 órán keresztül meg volt halva. 1 órán keresztül. Nem 2 percre, 3 percre. És azt látom, az Úristen kiválaszt bizonyos embereket, Tibolyát is, Laci barátomat, arra célra, hogy megdicsőítse magát, megmutassa magát bennük, az ő történetükben, az ő nyomorúságukban, amiket ők elszenvedtek, de életük talán. Hogy nyilvánvalóvá tegye azt, hogy ő sokkal több, a mindenható Isten sokkal több, mint a mi legnagyobb félelmeink, meg legnagyobb korlátaink, meg nyomorúságunk, mindennél több ő. Igazából olyan dolgot látok, hogy fájdalmat okoz az, hogy ne vagyok képes arra, hogy a testtől teljesen elvonatkoztassak, hogy egy folytában beszéljek, és megosszam azt, amit láthatok, és beszéljek olyan emberekhez, akik megérthetik, amit mondok. Tehát idegesít az, hogy van testem. Nekem is vannak különböző korlátaim az én testemnek. A beszédemnek is vannak korlátai mindennek. És olyan szinte undor fog el, nem hogy szinte nélkül undor fog el a saját földi létemtől, hogy milyen hitvány vagyok. Csupán az én földi ábrazatom, csupán egy akadály az igazság előtt, az igazság útjában. Nem tudom úgy átengedni az igazságot magamon, mint ahogy kéne. Pedig látom, nincsen semminek semmi értelme. Sem annak, hogy reggelizzek, vagy ebédeljek, vagy vacsorázzak, vagy vegyek, vagy vásároljak, vagy eladjak. Nincsen semminek semmi értelme. Semmi. Csak ennek van értelme, amiről mostan beszélek. És mégis adózom ennek a testnek, szolgálok ennek a testnek, hogy meglegyen mindene, sőt, többet adok neki, mint amire szüksége van. Szégyellem magam emiatt. Jó volna az igazságról teljesen tisztán beszélni, jó volna mindentől elvonatkoztatni, teljesen vak lenni mindenre, vak lenni a világra teljes mértékben, minden emberi hazugságra, képmutatásra, nyomorúságra vak lenni, és csak teljes mértékben Isten dicsőségéből szólni, az ő jelenlétéből szólni. Jó lenne, de sajnos ebben a rohadék testben vagyok, és emiatt az én beszédem sem tiszta. Egyszerűen nem tiszta, érzem, hogy nem tiszta, és nem jut el mindenki ezt talán. Szeretném, hogyha eljutna, de az agyam akadályoz engemet is, az elmém, az emlékezetem akadályoz. Néha akadályoz az, hogy erről már beszéltem. Itt beszélek még egyszer, pedig nem kéne érdekelni egyáltalán. Csak egyszerűen csak mondjam azt, amit ad a mindenható Isten. Ha beszéltem volna, nincsen semmi gond. Beszélek még 1000-szer, vagy 20000-szer. Hányszor adja, teljes békességgel, így kéne létezzek. Ekkor lennék lelki szegény. De az agyam, az agyvelű, az Golgotán, az bekavar sajnos nekem is. Önkéntes rabszolgák. Az ember rabszolga. Itt a földön mindenki rabszolga. Látom, épp olyan, ő egész életében rabszolga volt. Neki nem is volt más opciója. Annyi, hogy korábban nézett filmeket, járt moziba, és akkor nézett különböző filmeket, ilyen romantikusabb filmeket, minden. Meg lehet feltéz az ő elméje, hogy a sátán mérgével bele volt fecskenni az ő agyába is. Amiatt is kellett szenvedjen elég sokat. Mert ugye mindig vágyott arra, amit látott a képernyőn, a mozivásznon, de nem érhette el. Sőt, annak az ellenkezőjét kapta meg. Annak az ellenkezőjét, ami a fájdalom volt, a nyomorúság. Tehát a szabadság, amit a képernyő kínált, a szabadság illúziója, az valójában még nagyobb rabságba hitte őt és mindenkit. Itt mindenki, a földön mindenki rabszolga. Azt mondja Jézus, hogy aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Mindenki szolgálja a bűnnek, aki bűnt cselekszik. Márpedig nem tudok nem cselekedni bűnt, mert abba születtem bele. Az én identitásomnak a szerves részét képezi a bűn. Már apám és anyám által, mint ahogy ők is, az apjuk meg az anyjuk által bűnbe születtek. Tehát a rothadó testbe születtek bele. Testévé váltak, én is testévé váltam. Tehát benne vagyunk, eredendően. És ekképp mindenki rabszolga, kivétel nélkül. Én is rabszolga vagyok, és mindenki rabszolga. Amíg ezen a földön élek, addig én rabszolga leszek. Noha lélekben akkor a szabadságot éltem meg, amekkorát a legtöbb ember el sem tud képzelni. Én sem tudtam elképzelni. Sőt, Ibolya sem tudta elképzelni. Mert kapott ő szabadságot Istentől lélekben, nem testben. Testben totál rabszolga. Ő is. Én is valamilyen mértékben rabszolga vagyok. Azonban nem mindegy az, hogy az ember önkéntes rabszolga, vagy pedig kényszer rabszolgaságban van. A zsidók Egyiptomban kényszer rabszolgaságban voltak. A modern európai ember, az uniós polgár, ő kényszer rabszolgaságban van. A bűn, a benne lévő bűn, a törvény által kényszerít őt a rabszolgaságra, mindenkit kivétel nélkül. Azonban, akit az atya megismer, akit Isten ismer, akit megszólít és kiválaszt magának, azoknak az embereknek van lehetőségük az önkéntes rabszolgaságra, önként. Ami abban jobb, mint a kényszer rabszolgaság, hogy békesség van benne. Az ember elfogadja a sorsát. El tudja fogadni a sorsát, nem kell lázadozzon folyamatosan. Nem elfogadja a sorsát. Nem kell harcoljon pluszban, fölöslegesen. Nem elfogadja, hogy ez van. Immár előbb-utóbb csak vége lesz ennek a rabszolgaságnak. Azonban a lélekben megéli a szabadságot, mert minden egyes gyermeke Istennek, aki újonnan született a bűnei bocsánata által, és az Úr Jézus beszéd által, mindenki megéli valamilyen szinten már itt a földön is a lelki szabadságot. Most azt látom, hogy az Úristen az ő gyermekeit törvény által megszorongatja. Ad rájuk a törvény, a fáraó által a törvény, a világ által. Különböző törvények hatnak rájuk. És a törvény azt adja nekik, ami jó. Nem a testnek. A testnek nagyon rossz. A testnek nem jó. Amit ad a törvény, az nem jó a testnek. A léleknek jó, nem a testnek. Azonban a gyermekek számára fel van kínálva az a lehetőség, amit mond Jeremiás proféta által az Úr, hogy beleírja a törvényt az ő szívükbe. Hogyha a törvény bele van írva a szívünkbe, a külső törvényel sem ellenkezünk, mert hisz tudjuk, hogy jó. sőt, törvény. Azonban az újjászletés lényege az, hogy a törvény beíródjon a lelkünkbe, az élet törvénye beíródjon a lelkünkbe, hogy ne kelljen minket kívülről kényszerítsen a törvény. Na most például, egyszerű példa, sok gyermek azért nem telefonozik, hát egyáltalán van ilyen, mai világban még, mert a szülő megtiltotta azt neki, és az neki kellemetlen, mert tudja, hogy a többiek szabadon élvezkedhetnek a telefonon. Élvezhetik a telefon nyújtotta örömököt, hamis örömököt. A szülők által kikényszerített törvény megtartja őket attól, megóvja őket attól, hogy a telefon mérgezze a lelküket. Ez a külső törvény a szülő által. Viszont, hogyha a gyermek megérti a törvényt, akkor azt befogadja a szívébe, és akkor már nem azért nem fog telefont használni, telefonozni, mert az neki meg van tiltva, hanem azért, mert nem is kívánja azt. Az egyik gyermek azért nem telefonozik, mert neki meg van tiltva, és ez jó neki, ez a tiltás, a külső tiltás megóvja, megkíméli az ő lelkét. A másik gyermek azért nem telefonozik, mert nem is kívánja azt, mert a belső törvény a szívében ellenkezik telefonnal, nem kell neki telefon. Találkoztam ilyen gyermekekkel. Olyan gyermekkel találkoztam, akit irritált a televízió és a telefon képernyője. Az anyukája nem nézhette a televíziót és a telefon képernyőjét, mert az ő gyermekét irritálta, sírt. Amikor az anyukája bekapcsolta a televíziót, vagy bekapcsolta a televízió, vagy a telefon, gyermek sírt. Ekkora kegyelmet kapott az anyuka, az apuka, meg a szülők gyermek által. Ennek a gyermeknek a szívébe volt írva a törvény. Ő a szívéből tudta, hogy nem jó televízió, méreg van benne, megmérgezi az embernek a szívét. Bizonyos nők azért nem paráználkodnak, mert nincs idejük. Megtennék ők, tegyük fel, lelkük szerint megtennék azt, de nincs idejük. Nincs lehetőségük, sok munka van, meg minden. Nincs idő a szépítkezésre, a bujálkodásra, nincs erre idő. Nincs lehetőség, dolgozni kell, tegyük fel, munka van, vagy a betegség törvénye, bármilyen törvény, ami van, megakadályozza őket abban, hogy rosszat cselekedjenek, bujálkodjanak. És vannak olyan nők is, akiket már a belső törvény akadályoz abban, hogy rosszat cselekedjenek. Megtehetnék azt, hogy bármilyen bűnt elkövetnek. Legfőképp ugye egy csábítás, tehát a nőknek a specialitása, a csábítás, meg a bujálkodás, meg a Jézabel. Megtehetnék szabadon, mert van rá lehetőségük. Mégsem teszik meg, mert őket már a belső törvény állítja meg. A belső törvény nem engedi, hogy a rosszat cselekedjék. Annál is inkább, hogy Isten nekik megadja, hogy cselekedjék a jót. És hogy igazából a belső törvény azáltal lép érvénybe, hogy az ember cselekszi a jót, azt, ami szent. A belső törvény akkor aktív, úgy a nőkben, mint a férfiakban. Bennem is a belső törvény akkor aktív, ha cselekszem a jót, azt cselekszem, amit Isten mond nekem. Mert azáltal, hogy cselekszem azt, amit Isten mond nekem, azáltal én elveszem az alkalmat a testtől, a testentől, a testi gondolkodásomtól, hogy azt cselekedjen, amit akar. A belső törvény az Istennek való engedelmesség által lép érvénybe, és óvja meg a lelket. Elvileg nekem senki nem parancsol. Senki. Nincs papucskormány, nincsen felesége. Senki nem parancsol. Senki. Bármit megtehetnék, bármilyen rosszat megtehetnék. Élhetnék a lehetőséggel. Elcsábíthatnák. Elcsábíthatnék. Igazságkereső, női testben lévő embereket, gyermekeket. Paráznává tehetném ő. De a belső törvény nem engedi. Nem azért nem teszem azt, tehát nem azért nem paráználkodok, mert börtönben vagyok. Akár egy betegség börtönében, akár egy más megkötözöttségben, mint tudom én, munkahely vagy család börtönében, nem vagyok börtönben. Nem azért nem teszem, mert a belső törvény az Úr Jézus szerelme által, szava által arra hív engemet, hogy beszéljek Isten szaváról. Foglalkozzak azzal, amiben élet van. Tehát én is rabszolga vagyok, mint mindenki más. Te feleséged, férjed, a szüleid, az elnököd, a polgármestered. Én is rabszolga vagyok. Azonban megkaptam azt a lehetőséget az atyától, hogy a rabszolgasságot önként vállaljam. És ha valaki önként vállalja a rabszolgasságot, annak nem kínos. Semmiképp nem olyan kínos, mint akire rá van kényszerítve a rabszolgasság. Sőt, örvendek is, testemnek a rabsága, lelkem szabadsága, a tisztánlátás, lelkem legfőbb kívánsága. Milyen érdekes. Aki a test szabadságát hiszi szabadságnak, az ember rabságban van, és félő, hogy a rabságból kell átlépjen, átlépje halál küszöbét, egy véleges rabságba, egy olyan rabságba, amiből már nincsen szabadulás. Borzalmas ebbe belegondolni is. Pál apostol is beszél erről, és nyilván ő nem csak beszélt, hanem ő is az életével ezt megmutatta. Sőt, Jézus a legjobban mutatta meg, hogy Isten hatalmával rendelkezett, de mégsem élt az ő hatalmával, nem ölt embert. Nyugodtan megölhette volna katonákat, a római katonákat, de nem ölte meg. Teljesen szabad volt, de mégis önként a szolgává tette magát, sőt, meg is halt. Ártatlanul meghalt az én bűneimért, a te bűneidért. Hogyha belátásra jutunk, meglátjuk a bűneinket, hogy miért érdemelnénk mi halált, börtönt, és megbánjuk azt, akkor kapjuk megbocsátást, mert ő a büntetést magára vette, helyettem és helyetted. Önként lett ő is rabszolga, önként vállalta a halált, de le is győzte azt. Pál apostol is önként vállalta a rabszolgasságot, megismert az igazságot, élhetett volna azzal, egészen pontosan visszaélhetett volna az igazsággal, de nem tette. Azt mondja, hogy mindenkinél szabadabb vagyok. Mindent megkaptam, amit ember el tud képzelni. Mindenkinél szabadabb vagyok, mégis magamat mindenkinek a szolgájává tettem. A görögöknek göröggé, a zsidóknak zsidóvá lettem, a szolgáknak szolgává lettem, a szabadosoknak szabadossá lettem, mindenkinek mindenévé lettem, mindeneket megnyerjek. Ehhez mit szóltok, emberek? Az önkéntes rabszolgaság itt a Földön egyenlő szabadság. A maximális szabadság itt a Földön az önkéntes rabszolgaság. Amikor az ember önként vállalja a rabszolgaságot, már tudja, hogy miért van, és békességgel vállalja, és elfogadja Istentől cserében, a test rabszolgaságáért cserében elfogadja ajándékul a lélek szabadságát, amit már itt a Földön megélhet. A kényszer rabszolgaság megszűnik. Kívülről nem kell kényszeríteni senkit, aki saját magát belülről kényszeríti, úgymond. Aki engedi, hogy az ő szívén keresztül legyen kényszerítve, azt nem kell kívülről kényszeríteni. Kívül sokszor igencsak kemény dolgok kell történjenek az emberrel, de csak amiatt, mert nem akar ő belátásra jutni, belül meglátni a lényeget. A külső kényszer, a belső fegyelem hiánya miatt van, kell megtörténjen. A külső kényszer, mert nincsen belső fegyelem, nincsen belső engedelmesség az Úrnak. Azonban, hogyha az ember megkapja ezt az ajándékot Istentől, hogy tudjon neki engedelmeskedni belül, belülről, akkor a külső kényszer feloldódik, elveszíti az értelmét, nincsen semmi értelme a külső kényszernek. És amikor minden törvény bekerül a szívre, a szívbe, az embernek a szívébe, akkor minden külső kényszer, minden külső törvény megszűnik, és elkezdődik a mennyek országa. A mennyek országa úgy kezdődik el, hogy a külső törvények megszűnnek, mert az embernek a szívébe íródnak a törvények az ő lelkébe. Ami azt jelenti, hogy ő szabadon bűnözhetne, bármilyen bűnt elkövethetne, de mégsem teszi. Az ő szívének a hústábláira vannak írva a törvények. Az ő lelkébe bele van írva a törvény. Itt a Földön önkéntes rabszolga, odaát pedig szabad. Isten dicsőségében, mint Isten gyermeke. Itt most önkéntes rabszolga. Némelyek azért nem mennek kirándulni a Föld körül, mert nem tehetik meg. Nincs lehetőségük. A külső törvény megkötözi őket. Én pedig megtehetném, hogy indulok a Föld körül egy ilyen földkörüli utazásra. Van nekem erre lehetőségem, de nem teszem meg én sem. Hát engem meg a belső törvény állít meg ebben. Nincsen semmi értelme. Tehát a törvény jó, ahogy mondja Pál apostol. A törvény addig rossz, amíg bennünk törvénytelenség van. Amikor már bennünk törvényesség van a szívünkben, akkor rájövünk arra, hogy a külső törvényen nincsen semmi gond. Semmi gond nincsen. Az üdvösség útja az, hogy az ember eljut arra a felismerésre, arra a belátásra, hogy a legtöbb, amit tehet itt a Földön, az, hogy önként vállalja a rabszolgaságot. Önként rendeli alá magát a törvénynek. Nem akarja a törvényt megváltoztatni, mert a törvény jó, még akkor is, hogyha nem szimpatikus emberek által van kivitelezve, akkor is jó a törvény. Mert a törvény megfogja a testet, megtörje a testet, és hogyha megtörje a testet, akkor a lélek esélyt kap arra, hogy fellélegezzen. Amíg a test kemény, addig a léleknek nincsen esélye a feltámadásra, a gyógyulásra. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lehetetlen című videót. Tegnap készült, azt hiszem, emberni lehetetlen, vagy tegnap előtt. Kettő közül, amely. Abban a videóban van elmondva, az embernek fogalma sincs, mi van az ő lelkében, milyen hamis kódok vannak az ő lelkében, amelyeket a törvény, hogyha nem fékez meg, és érvényre jutnak, elkávozik a lélek. Ilyen már történt. Az ember nem ismerte meg saját lelkét, van az ő lelkében, és ezért azt csinálta, amit akart. És a mai világban van lehetőség arra, hogy az ember azt csinálja, amit akar. Azonban, amit az ember akar, az nem más, mint a halál. A test gondolata a halál, mondja Pál apostol. A lélek gondolata pedig örök élet. A legtöbb ember a test gondolatát követi, és nem a lélek gondolatát. Ahhoz, hogy valaki a lélek gondolatát kövesse, ahhoz meg kéne ismerni a lelket. Fontos lenne feltámadni a lelki halálból. De sokan nem is tudják, hogy van olyan lelki halál. Sokan a lelki halált hiszik életnek. Hisz a lelki halál az, amiből beleszülettünk. Az első halál. A testiség. Az Istentől való eltávolás az a lelki halál. Az első halál. Abba születtünk bele. És abból kéne megmeneküljön az ember. Az első halálból. Feltámadjon. De hogyan támadjon fel az ember az első halálból, amikor azt életnek hiszi? Köszönöm szépen, jó vagyok, nem kell feltámadjak. Hát én élek. Azt hiszem, hogy élek. Az a neved, hogy élsz, de közben halott vagy, mondja az Úr Jézus. Az a neved, hogy élsz, de közben halott vagy. Az ember testi szemeivel nem is láthatja, hogy ki a rab és ki a szabad. Mert a testi szemek pontosan fordítva látnak mindent. Fizikailag is. A retinán hátul egy fordított kép keletkezik. A testi szem mindent fordítva lát. Aki észlelni az optikára, azt tudja, hogy a retinán hátul egy fordított kép keletkezik. Azt az agy meg kell fordítsa újból, hogy normális képet kapjon. De értelem szerint is a testi szem fordítva lát mindent. A testi szemeim szerint azok a szabadok, akik azt csinálnak, amit akarnak, egészségesek, oda mehetnek, ahova akarnak. Azt csinálnak, amit akarnak, ők a szabadok. A testi szemeim szerint. A lelki szemeim szerint pedig azok a szabadok, akiket a törvény megfog és megszorongat. Akiknek a testük nem csinálhat azt, amit ők a szabadok, mert a lelkük szabad. Pontosan, mint a Lázár lelke. A koldus Lázár lelke. A boldogok, akik ezt hallják és felfogadják. Óriás csapda. Amikor az ember azt mondja, hogy hiszem, ha látom. Ez a székely hit, magyar hit. Magyarok hite, székely hite, hiszem, hogyha látom. Miért kell az embernek szemüveget viselnie? Emiatt a sátáni kijelentés miatt. Hiszem, hogyha látom. Az embernek annyira el van romolva a lelkilátása, hogy már csak annak hisz, amit lát. De amit lát testi szemeivel, az megcsalja őt, becsapja őt. Az emberek a szemeken keresztül vannak megkötözve, becsapva. És ezért Isten megengedi, hogy a látásunk elromoljon. A testi látásunk. Azáltal a lelki látásunk megélénküljön. De mi átverjük Istent. Szemüveget teszünk. Visszahozzuk a testi látásunkat. És azt mondjuk, hogy nekünk nincsen szükség. Ezzel azt mondjuk, nekünk nincsen szükségünk lelki látásra. Emiatt a kijelentés miatt, emiatt a magatartás miatt kell megromoljanak a szemeink. Mert mi annak hiszünk, amit látunk. De hogyha az ember annak hisz, amit lát, akkor a lelke elkározik. A legtöbb embernek az itt kározik a lelke, mert annak hisz, amit lát. De a testi szemeivel lát, minden elrothat, amit a lelki szemeivel láthatna, az örökkévaló. Ha vakok volnátok, nem volna bűntök. De azt mondjátok, hogy láttok, ez itt a bűnötök megmaradt. Ezt mondja az Úr Jézus. Akik vakok, azoknak nincsen bűnük, mert ők nem a szemeiknek hisznek, hanem annak, amit Isten az ő szívükben, az ő lelkükben. Nem a látszat szerint ítélnek a vakok. A vakok nem ítélnek a látszat szerint. A vakokat nehezebb megtéveszteni a látó embereket. És sajnos arra is van példa. Vak gyermeket megtévesznek a szülei. Az ő szemeik látását ráöntik a gyermekükre. Abban nevelik bele a gyermeket. Pedig a lényeg épp az volna, hogy hiszem és látom. Nem az, hogy hiszem, ha látom. Mert hogyha azt mondom, hogy hiszem, ha látom, összekötöm magamat a rothadással, és annak hiszek, amit az én testi szemeim látnak. De az minden elrothat, minden. Azonban, hogyha először hiszem, akkor meg is látom. Ha hiszem a mennyek országát, amiről beszél Jézus, meg fogom látni. Meg kell forduljon a viszony a hit és látás között. A széles úton, ami a pokolba visz, az emberek azt hiszik, amit látnak. A keskeny úton pedig, amely az életre visz, az emberek meglátják azt, amit hisznek, és a hit pedig hallásból van. Hallás által van, és nem látás által. A szívemben, a lelkemben, ha hallom az élő Isten szavát, akkor azt látni fogom, ha hiszem. És mindaddig, amíg ez meg nem történik, amíg ez teljességre nem jut, hogy lássam azt, amit hiszek, addig vállalom önként a rabszolgasságot, szabadságot kaptam Istentől. De nem azért, hogy visszaéljek azzal, hanem hogy éljek azzal, ebben a szabadságommal, és fordítsam arra, hogy megismerjem és megismertessem az ő szavát, az igazságkereső embertársaimmal. Boldogok az önkéntes rabszolgák, és jaj azoknak, akik szabadnak hiszik magukat, miközben rabjai az ő bűneiknek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!